Ige magyarázat Matthew Henry Biblia kommentárjából, Ézsaiás könyve 11. rész, első 10 verséhez. A 11. részről általában. Egy igen jó átmenet vagy váltás a proféciában, akár így van-e ez a retorikában is, akár nem, és lépten nyomon előfordul ez a szentíróknál, hogy az egyház földi időleges szabadulásait meghirdető jövendőlésekről áttérnek a ma nagy üdvösség meghirdetésére, mely az idők teljességében Jézus Krisztus által lesz kivívva, melynek a többi szabadulások csak előképei és kiábrázolói voltak, s amelyről a proféták mind bizonyságot tettek. S így értelmezték azokat a hajdani zsidók. Mert mi más volt, ami oly nagyon felkeltette a Messiás várását azon korban, mikor ő megérkezett? Nos, itt is a Jeruzsálemnek Sénakériptől való megszabadulását meghirdető profécia után következik egy profécia a Messiás fejedelemről. A Dávid házából támad, első vers. Elénk vannak tárva képességei, áldott tulajdonságai, melyekkel rendelkezik nagy vállalkozásának végrehajtására, második-harmadik vers. Aztán kormányzásának igaz és méltányos volta, harmadiktól az ötödik versig. Majd királyságának békés jellege, hatodik verstől a kilencedik versig. S a nemzetek vagy pogányok ahhoz való felemelkedése, folyamodása, tizedik vers. S velük együtt a zsidó maradéké, kik egyesülni fognak a pogányokkal a Messiás országában, 11-16-ig tehető versek. S mindennek Isten most rövidesen egy előképet, bizonyos homályos kiábrázolást nyújt Ezékiás rendkívüli kormányzásában. A békességben, mint a nemzet élvezni fog Sénakhérib pusztító szándékainak meghűsulása után, valamint miután a 10 törzsből, a számkivetésből sokan visszatértek testvéreikhez a Juda földjére, miközben ők eme nagy nyugalmat élvezték. Következik Ézsaiás 11:1-9. A Messiásról szóló jövendőlés, a Messiás uralma, Krisztus előtt 740-ben. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugoszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának követzője az igazság lészen, és vesének követzője a hűség. És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik. A borjú és az oroszlán kölyök és a kövérbarom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Magyarázat. A próféta előbb ebben a prédikációban beszélt egy születendő gyermekről, egy fiúról, akit Isten adni fog, s akinek vállán lesz az uralom. S Isten népének a nyomorúságos időkben való vigasztalása volt ezzel a célja. Miként sok évvel korábban a haldokló Jákob is feltárta Siló eljövetelét, hogy ez vigasztalásul szolgáljon utódainak az egyiptomi elnyomatás alatt. Azt mondta a próféta, Ézsaiás 10:27, hogy mindenestől elrontatik az iga, az olajjal megkent királyért. Régi Károli fordításban. Most pedig tudtunkra adja, hogy ki lesz az a felkent. Megjövendőli, hogy a Messiás a kellő időben felkel a Dávid házából, mint az Úr ama csemetéje, akiről beszélt, Ézsaiás 4:1. Dicsőséges és felséges lesz. A héber szó a necer, Egyesek szerint erre utal Máté 2.23, ahol azt olvassuk, hogy megmondatott a proféták által, hogy a messiás Názáretinek fog neveztetni. Figyeljük meg itt, honnan fog-e csemete sarjadni? Jesse gyökeréből. A Dávid fia kell legyen, akivel a királyi szövetség köttetett, s akinek esküvel megígérte Isten, hogy ágyikának gyümölcséből támasztja a Krisztust. Cselekedetek 2.30. Dávid gyakran van nevezve a Jesse fiának. És Krisztus így neveztetik, azért, mert ő nem csak a Dávid fia kellett legyen, hanem Dávid maga. Hósajás 3.5. Aztán figyeljük meg megjelenésének jelentéktelen, aladatos voltát. Vesszőszálnak és hajtásnak neveztetik. Mindkét szó, mely itt használva van, egy gyenge, alacsony, gyöngéd ágat, gajat, cserjét jelent, mely könnyen összetörhető. Isten egyházának ellenségei épp most voltak nagy ágakhoz, magas termetű fákhoz hasonlítva. Ézsaiás 10.33. Melyeket csak nagy hatalommal és munkával lehetett kivágni. De Krisztus olyan, mint egy gyenge hajtás. Ézsaiás 53.2. És mégis győzedelmes lesz felettük. És azért van mondva, hogy Jessétől származik inkább, mint Dávidtól, mert Jesse alacsonyságban és ismeretlenségben élt. Családja nem volt nagy jelentőségű. 1 Sámuel 18:18. S olykor gyalázás és megvetés folytán volt a Jesse fiának nevezve, mint 1 Sámuel 22:7. Továbbá úgy nőtt fel, mint egy hajtás, vagy kinövés Jesséből. Mikor a királyi háznép, mely olyan volt, mint egy cédrus, ki lett vágva, csak a törzsöke, mint tuskó maradt meg, s szinte a földdel egy szinten állt, s elveszett a mező füvében. Dániel 4.15. De újra ki fog hajtani. Jób 14.7. Sőt, gyökereiből fog kinőni, melyek teljességgel el vannak temetve a földben, s akárcsak a virágok gyökerei a télben, nincsenek rajtuk hajtások a föld felett. A Dávid háza igen elszegényedett, és alacsony sorsa jutott Krisztus születésekor. Bizonyítja ezt a József és Mária szegény és jelentéktelen volta. A messiás így kellett megkezdje alatos állapotát a földön, és mivel ennek alárendelte magát, ezért igen fel fog magasztaltatni. S ekint akarta már jó előre jelét adni, hogy az ő országa nem e világból való. A kárdai szöveg a következő parafrázisos fordításban adja. Származik egy király a Jesse fiai közül, s a messiás, vagy Krisztus fel fog kenetni az ő fiainak fiai közül. Továbbá meg van jövendőlve az igében, hogy ő mindenképpen kvalifikálva lesz a ma nagy munkára, melyre rendeltetett. Hogy egy öngehajtás úgy fog öntöztetni az ég harmatával, hogy erős vesszővé válik, királyi pálcává, hogy uralkodjék. Második vers. Általános módon kifejezve, az Úrnak lelke megnyugszik rajta. A Szentlélek minden ajándékával és kegyelmével nem csak eljön, hanem megnyugszik rajta és vele marad. Ő nem mérték szerint fogja bírni a lelket, hanem mérték nélkül, hisz az Istenség teljessége lakozik benne. Kolossi 1.19, Kolossi 2.9. Prédikálását ezzel kezdte, Lukács 4.18-ban, az Úrnak lelke van én rajta. Aztán sajátosan kifejezve, az uralom lelke, melyel minden módon alkalmassá tétetik arra az ítélettételre, mert az atya rábízott, és hatalmat adott neki annak gyakorlására. Lásd János 5.22-27. És nem csak ezt jelenti, hanem hogy forrása és kincstára lesz minden kegyelmi áldásoknak a hívők számára. Hogy az ő teljességéből mindannyian megkapják a kegyelem lelkét, miként a test összes tagjai éltető erejüket a fejtől kapják. Bírni fogja a bölcsesség és értelem, a tanács és ismeret lelkét. Teljesen meg fogja érteni a feladatot, amelyre be lesz állítva. Senki sem ismeri az atyát, hanem csak a fiú. Máté 11.27. Amit Isten felül meg kell ismertetni az emberekkel, az ő akaratát és szándékát, azzal ő maga teljesen tisztában lesz, s be lesz avatva. 1. János 1.18. Tudni fogja, miként kezelje lelki királyságának ügyeit, annak minden ágában. Úgy, hogy hatékonyan megfeleljen országa két nagy céljának, Isten dicsőségének és az emberek jólétének. A szövetség kitételei általa bölcsen meg lesznek állapítva, és a szentségeket elrendeli bölcsességben. Bölcsesség kincseit lesznek benne elrejtve. Tanácsadónk lesz, és Istentől bölcsességű lesz számunkra. Továbbá a bátorság, vagy erő, hatalom, vagy szilárdság lelke. A vállalkozás igen nagy volt, a nehézségek sokasságán kellett keresztül törni, és ezért szükséges volt, hogy úgy fel legyen ruházva, hogy el ne essen, se meg ne rendüljön. Ézsaiás 42.4. Híres volt arról, hogy az Isten útját igazán tanítja, és nem tekint emberek személyére. Máté 22.16. Továbbá a kegyességnek, vallásnak, vagy az Úr félelmének lelke. Nem csak őt magát fogja eltölteni tiszteletteljes érzelem atya iránt, mint aki az ő szolgája, Ézsaiás 42.1, és tudjuk, hogy meghallgattatott az ő Isten félelméért, Zsidók 5.7, hanem a vallásért hevülő buzgóság fogja eltölteni keblét, s egész munkájában annak előmozdításán fog fáradozni. Krisztusba vetett hitünk sohasem irányult arra, hogy feleslegessé tegye vagy kijátsza, hanem inkább, hogy növelje és fenntartsa Isten félelmünket. Aztán látjuk az igében, hogy megvan jövendőlve, hogy tévedhetetlen, pontos, kimért és igen alapos lesz kormányzásában és a neki adott hatalom gyakorlásában. 3. vers. A lélek, melyel fel lesz ruházva, értelmét igen fogékonnyá teszi az Úr félelmében. Éles szaglással fog rendelkezni, ilyen jelentése van a szónak, mert az elme felfogó képessége gyakran a test érzékleteivel van kifejezve. Jegyezzük meg, azok igazán legértékesebb módon értelmesek, akik értelmesek az Úr félelmében, a vallás dolgaiban, mert ez képezi úgy a fundamentumát, mint a csúcskövét az igaz bölcsességnek. S jegyezzük meg, erről fog kitűnni, hogy Isten lelkét bírjuk, ha gyakorlott lelki érzékkel rendelkezünk, és fogékonyak, éleseszűek vagyunk az Úr félelmében. Akik isteni megvilágosítást nyertek, tudják kötelességüket, s tudják, miként végezzék azt. Továbbá jegyezzük meg, ezért kapta Krisztus a lelket mérték nélkül, hogy tökéletesen megértse feladatát, a vállalt munkát. S valóban így is volt, ami kitűnik nem csak azon ámulatkeltő válaszokból, melyeket adott mindazoknak, ki kérdésekkel ostromolták, melyek világosan bizonyítják, hogy az Úr félelmében igen értelmes volt, hanem az ő egész vállalkozásának lebonyolításában. A vallás nagy dolgait oly alaposan leszögezte, szinte meglepetésszerűen, úgyhogy egyszerre hatékonyan biztosította úgy Isten dicsőségét, mint az ember boldogságát, hogy el kell ismerni, teljességgel értette azokat. Aztán meg van jövendőlve, hogy igazságos és méltányos lesz uralmának minden cselekedetében, úgyhogy rendkívüli arányban jogosság és bölcsesség fog abban tükröződni. Úgy fog ítélni, amint ezt ő maga később kifejezte, és amint ő maga szerette volna, hogy ítéljék őt. János 7.24. Nem a külső látszat szerint. 3. vers. Nem személynek látása szerint ítél. Nem tekint az emberek személyére. Jób 34.19. Sem a külső pompára vagy megjelenésre. És nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Az általában elterjedt hírnév vagy híresztelés alapján, vagy mások beállítása szerint, miként az emberek általában tesznek. És nem is azon szép szavak alapján ítéli meg az embereket, melyeket gyakran hangoztatnak, így szólítván őt, Uram, Uram! Vagy a világ szeme elé tárt kedvező cselekedeteik alapján, melyeket azért tesznek, hogy lássák őket az emberek. hanem a szív elrejtett embere alapján fogja ítélni az embereket, és azon belső elvek alapján, melyek uralják őket, melyeknek ő csalhatatlan tanúja. Krisztus meg fogja ítélni az emberek titkait, Róma 2.16. Határozni fog felőlük, nem az ő színlelésük és külső látszatuk alapján, ez a szemlátása szerint ítélkezés lenne, nem másoknak róluk alkotott véleménye szerint, ez füleik hallása szerinti viráskodás volna, hanem abban bizonyosak lehetünk, hogy az ő ítélete igazság szerint történik. Igazságos ítélettel ítél, 5. vers. Derekának övedzője az igazság lesz. Igazságos lesz kormányzásában, kormányzási ügyeiben. Igazságossága lesz deréköve. Folyton rajta lesz, körülveszi őt, és szorosan hozzá simul. Ez lesz ékessége és dicsősége. Felövezi magát minden egyes cselekedetre. Felköti kardját a harcra igazságban. Igazságossága lesz az ő ereje, és ezáltal minden munkájában serényen fog eljárni, mint egy derekát alaposan felövezett ember. Krisztus példáját követve, hozzáigazodva, az ő követői körül kell övezzék magukat igaz lelkűséggel, Efézus 6.14, és ez jut nekik szilárdságot, stabilitást minden időben. Aztán különösen igazságban felkarolja a szegények és elnyomottak ügyét. Védőjük lesz, 4. vers. Igazsággal ítéli a szegényt. Azok kedvében jár és azokat veszi védelmébe, akiknek oldalán áll az igazság, míg a szegények is a világban, és pedig azért, mert lelki szegények. A fejedelmek kötelessége megvédeni és megszabadítani a szegényeket. Zsoltár 82.3.4. És Krisztus dicsősége az, hogy ő a szegény ember királya. Zsoltár 72.2.4. Igazságosan ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld, a tartomány szegényei felett. Akik az őket ért sértéseket, bántalmazásokat szelídséggel és türelemmel viselték, különleges módon jogosultak az isteni gondoskodásra és oltalomra. De én, mint siket, nem hallok, mert te meghallgatsz, Uram. Zsoltár 38, 13-14. Egyesek így fordítják, megfeddi vagy megfenyíti a föld szelídjeit, méltányosan. Ha az ő saját népe, a föld szelídjei helytelenül cselekesznek, megfenyíti végüket vesszővel. Továbbá igazságban szembeszáll ellenségeivel, kik kevélyek és elnyomják a szegényeket. 4. vers. Megveri a földet veszélyével, a földi embert, ki elnyomja embertársát. Lásd Zsoltár 10.18. A világi embereket, kik mindig csak a földiekkel törődnek. Zsoltár 17.14. Ezeket megveri szájának veszélyével, ajkának igéjével, rettenetes ítéletet és pusztulást hirdetve rájuk. Fenyegetései keményen megragadják őket, és beteljesednek rajtuk. Ajkainak lehelletével, lelkének munkájával, igéje szerint, annak megfelelően, s azáltal hatva, megöli a hitetlent. Könnyen megteszi ezt, egy szavával, mint amint leterítette azokat, akik jöttek elfogni őt, ezt mondva nekik, én vagyok az. János 18.6. A halálos rettenet foggyulejti lelkismeretüket, a halálos ítéletek tönkreteszik őket, hatalmukat s minden érdekeiket, s a más világon örökké tartó nyomorúság fog osztályrésze lenni azoknak, kik Isten szegényeit bántalmazták. Az apostol ezt a bűn emberének pusztulására alkalmazza, akit törvénytaposónak nevez, 2 Tesalonika 2.8. Akit az Úr megemészt szájának lehelletével. És a kádai szöveg itt így adja, ő levágja a ma gonosz Romuluszt, vagy Rómát, amint Hug Brukton úr értelmezi. Továbbá meg van jövendőve, hogy nagy békesség és nyugalom lesz uralma alatt. És ez egy kifejtése annak, amit a 9. rész 6. versében mondatott, hogy ő lesz a békesség fejedelme. A békesség két dolgot jelent. Először is egységet vagy egyetértést, ami jelezve van egy jelképes ígéretekkel, hogy a farkas együtt fog lakozni békésen a báránnyal. A legvadabb és háborgó lelkű emberek, kik rendszerint csak martak és faltak maguk körül, csodálatosan átváltoznak természetükben a Krisztus kegyelme és evangéliuma hatékonysága által, úgy, hogy szeretetben fognak élni a leggyengébbekkel is, és azokkal, akiket korábban könnyen prédául ejtettek. A bárányok oly távol lesznek attól, hogy egymásnak ártsanak, mint olykor megtették, lásd Ezékiel 34:20-21, hogy még a farkasok is egyezni fognak velük. Krisztus, aki a mi békességünk, eljött, hogy megöljön minden ellenségeskedést, és tartós barátságot alapítson a követői között, különösen a zsidók és pogányok közt. Amikor mindkét részről sokan Krisztus hitére tértek, s egyesültek egy jó akolban, akkor a farkas és a bárány együtt lakoztak. A farkas még csak nem is fenyegette a bárányt, s a bárány nem félt a farkastól. A párduc nem csak, hogy nem tépi szét a kecskegidát, hanem együtt fekszik vele. Még fiaik is együtt fekszenek, s áldott barátságban lesznek nevelve, hogy abban tartósan megmaradjanak. Az oroszlán megszűnik vérengző lenni, és szalmát fog enni, mint az ökör, amint egyesek szerint minden vadállat tett a bűnbeesés előtt. Az ásviskígyó és a baziliskus nem lesznek többé méregveszélyesek, úgyhogy a szülők gyermekeiket hagyják, hogy játszadozzanak velük, és kezeiket közéjük tegyék. A viperák fajzatai szentek utódaivá válnak, s a régi siralmas panasznak, hogy az ember embernek farkassa, vége lesz. Akik a szent hegyen lakoznak, oly szeretetben fognak együtt élni, mint az állatok éltek, melyek Nóival voltak a bárkában, s ez fennmaradásuknak egyik eszköze lesz, mert nem ártanak egymásnak, és nem pusztítják többé egymást, mint korábban tették. Már most ez beteljesedést nyert az evangéliumnak az azt elfogadókra gyakorolt csodálatos hatásában. Megváltoztatja a természetet, és azt eredményezi, hogy akik a föld szegényein tapostak, nem csak oly szelidek lesznek, mint ők, hanem szeretetteljesek lesznek irántuk. Amikor Pál, ki üldözte a szenteket, hozzájuk csatlakozott, akkor a farkas együtt lakozott a bárányjal. Egyesek készek remélni, hogy ennek még egy távolabbi beteljesedése is lesz az utolsó napokban, amikor a fegyvereiket kapákká kovácsolják. A békesség másodszor védelmet és biztonságot jelent. Krisztus, a nagy pásztor, oly gondosan vigyáz a nyájra, hogy akik ártanának is, nem ártanak. Nem csak, hogy ők nem pusztítják egymást, hanem egy kívülálló ellenségnek sem lesz megengedve, hogy zaklassa őket. A nyomorúságok természete, sőt a halálé is annyira megváltozik, hogy semmi valós kárt nem tesznek, még kevésbé okoznak pusztulást senkinek, akik a ma szent hegyen folytatják tiszta életvitelüket. 1 Péter 3.13. Kicsoda vagy micsoda árthat nekünk, ha jónak követői leszünk? Isten népe megszabadul nem csak a gonosztól, hanem annak félelmétől is. Még a csecsszopó gyermek is minden rettenet nélkül a baziliskus lyuka felett fog játszani. Ezt teszi Pál apostol, amikor így szól, kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szerelmétől, és ó halál, hol a te funlánkod? Végül figyeljük meg, mi lesz az eredménye, és mi lesz az előidézője az emberi természet ilyen csodálatos meglágyulásának és megédesítésének, Isten kegyelme által. Az eredmény hatás, a kezelhetőség, taníthatóság lesz. Engedelmes készség az oktatás befogadására. Egy kis gyermek őrzi, angolban vezeti azokat, kik korábban a legerősebb ember irányításától is utálattal fordultak el. Calvin ezt a Krisztus szolgái iránt való készséges alárendeltségre érti, kik szelídségben tanítanak, és semmi kényszerítéshez nem folyamodnak. olyanok lesznek, mint a kisgyermekek. Máté 18.3. Lásd 2 Korintus 8.5. Ennek előidéző oka Isten ismerete lesz. Minél nagyobb ez ismeret, annál nagyobb a békességre való hajlandóság. Így fognak szeretetben élni, mert a föld teljes lesz az Úr ismeretével, ami ki fogja ölni az emberi szenvedélyeket és ellenségeskedéseket. Minél jobban megismerkedünk a szeretet Istenével, annál jobban átváltozunk ugyanarra az ábrázatra, s annál nagyobb szeretettel érzékenyek leszünk azok iránt, kik az ő képét hordozzák. A föld oly tele lesz az ismerettel, mint ahogy a tenger medrei tele vannak vízzel. Oly széles és kiterjedő lesz az ismeret, s oly messze kihat. Oly mély és lényeges lesz az ismeret, s oly sokáig fog tartani. Sokkal több Isten ismeret nyerhető a Krisztus evangéliumából, mint amennyit nyerni lehetett a Mózes törvénye által. És miközben akkor csak Judában volt ismeretes Isten, most mindenki megismerheti őt. Zsidók 8.11. Ám de helytelenül nevezik ismeretnek azt, ami széthúzást hint el az emberek közt. Isten helyes ismerete megszilárdítja a békét. Következik Ézsaiás 11. rész 10. verstől teljedő szakasz. Most csak a 10. verset olvasom. És lesz a napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőséges lészen. Előttünk van itt egy további profécia a Mesiás országának kiterjedéséről és növekedéséről. Juda virágzó állapotának képe és kiábrázolása alatt, Ezékiás uralkodása végső szakaszában, miután Sénakérib vereséget szenvedett. Ez a jövendőlés részben beteljesedett, amikor Isten nagyságos dolgai, melyeket Ezékiásét és az ő népéért tett, mint egy zászlónak bizonyultak, s hívta a körüllevő népeket hozzájuk, hogy tudakozódjanak az országban történt csodák felől, amint látjuk, hogy ilyen céllal jöttek a babiloni király követei is Ezékiáshoz. A pogányok özönlöttek hozzájuk. És Jeruzsálem, a zsidók nyugvóhelye vagy lakóhelye, akkor dicsőséges volt. 10. vers. Akkor sokan azon izraeliták közül, kik a 10 törzs királyságához tartoztak, kik az assíriai király által okozott pusztulás után a környező országokba kényszerültek menekülni, oltalmat keresni, és egyesek távoli országokba is elkerültek, a tenger szigeteire is, bátorítva lettek hazájukba való visszatérésre, s hogy magukat a Juda királyának vezetése és oltalma alá helyezzék, annál is inkább, mert az ő országukat assíriai sereg pusztította el, miközben a Juda országa sértetlen maradt. És ez úgy van kifejezve, hogy az Úr másodszor veszi vissza őket. 11. vers. Mert Isten ereje és jósága oly erősen megmutatkozott, s oly felelevenítő volt részükre, mint Egyiptomból való első megszabadulásuk. Akkor Izrael kivetettjei maradékai összegyűjtetnek és hazahozatnak, s a Juda maradékai is úgy szintén, kik az assírai sereg közelettére elillantak biztonságot keresni. Akkor a régi feszültség Efraim és Juda között elfeledtetik, és egybefúrnak a filiszteusok ellen, s a többi közös ellenségeik ellen. 13.-14. vers. Jegyezzük meg, akik egymással közösen osztoztak a nyomorúságokban és Isten jótéteményeiben, a veszélyekben és a szabadításokban, kell, hogy ezek meggondolásán egyesüljenek a kölcsönös biztonság és védelem érdekében. És bizonnyal jó állapotban lesz az egyház, amikor Efraim és Juda egy szívvel harcolnak a filiszteusok ellen. Akkor bármilyen akadályok legyenek is a szétszórtak visszatérésének útjában, az Úr találni fog valamilyen módot azok eltávolítására. Épp úgy, mint Izraelnek Egyiptomból való kihozatalakor kiszállította a Vöröstengert és a Jordánt. 15. vers. És vezette őket Kánoánba, a rettenetes, legyőzhetetlennek látszó puszta sok-sok nehézsége között is. 16. vers. ugyanígy fog tenni másodszor is, vagy olyat, ami ezzel felér. Amikor Isten órája eljön népe szabadítására, az ellenállás hegyei síksággá válnak előtte. Ne csüggedjünk el tehát, amikor az egyház ügyei látszólag lesújtva vannak. Isten hirtelen napfényesre tudja váltani a borongós napokat. Ám van egy távolabbi vonatkozása is ennek. A Messiás napjaira és a pogányoknak az ő országába való felvételére, mert az apostol a 10. verset erre alkalmazza, melynek a következő versek folytatását képezik, Róma 15.12-ben. És lészen a Jessének gyökere, és aki felkél, hogy uralkodjék a pogányokon, ő benne reménykednek a pogányok. Nos, ez biztos kulcsot képez e proféciához, mely Krisztusról úgy beszél, mint Jesse gyökeréről, vagy mint vesszőszárról az ő törzsökéből, első vers, mint száraz földből fakadó gyökéről, Ézsaiás 53.2. Ő a Dávid gyökere, Jelenések 5.5, Dávidnak gyökere is ága, Jelenések 22.16. És azt látjuk, hogy ő szilárdan fog állni, vagy fel lesz állítva, zászló gyanánt a népeknek. Amikor megfeszítetett, felemeltetett a földről, hogy mint bátorító világító torony magához vonja mindenki szemét és szívét, János 12.32. Zászlóként van ő felemelve, az örökkévaló evangélium prédikálásában, melyben az ige hirdetők, mint zászló hordozók, az ő szeretetének zászlaját lengetik, hogy bennünket hozzá édesgessenek, Énekeinek 1.4. S az ő igazságának zászlaját, mely alatt felsorakozhatunk, hogy szent háborút vívjunk a bűn és sátán ellen. Krisztus az a jel, zászló, melyhez Isten elszülett gyermekei egybegyűjtetnek, János 11.51, és benne találkoznak, mint egységük központjában. Továbbá azt látjuk, hogy hozzá jönnek, és őt keresik a pogányok. Olvasunk görögökről, akik így tettek, János 12.21, látni szeretnénk a Jézust. És azon alkalommal Krisztus az ő felemeltetéséről beszélt, hogy mindeneket magához vonjon. Az apostol a görög Septuagintából idézve, vagy talán a Septuaginta idézi az apostolt a Krisztus utáni kiadásokban, így fordítja Róma 15.12-ben, benne reménykednek a pogányok. Hozzáfolyamodnak, s bizalomteljes reálhagyatkozással keresik őt. S végül azt látjuk, hogy az ő nyugodalma dicsőséges lészen. Egyesek ezt Krisztus halálára értik. A kereszt diadala még azt is dicsőségessé tette. Mások az ő felemeltetésére, amikor elfoglalta nyugvó helyét az Isten jobbján, vagy inkább az evangéliumi egyházra értendő, Sionnak arra a hegyére, melyről Krisztus azt mondta, ez az én nyugodalmam örökre, s melyben ő lakozik. Ez, bár a világtól megvetett, lévén, hogy magán hordja a szentség ékességét, igazán dicsőséges. A dicsőség magasságos trónja. Jeremiás 17.12.